Ott szeretném folytatni, ahol abba hagytuk az előző tanulmányt. Olvasni, hallani és megtartani ennek a könyvnek prófétálásának beszédeit. Jelenések könyve arról szól, hogy hogyan fogja az Isten lezárni ezt a földi történelmet. Ezt az is megérti, aki felületesen olvassa ezt a könyvet. Mert szó van benne a világ végéről, csapásokról, az új Jeruzsálemről, sok mindenről. És bennünk is sokszor felmerül ez a kérdés, amikor látjuk ezeket az eseményeket a világban, hogy mi lesz ezeknek a vége? Mikor lesz már vége ennek a sok nyomorúságnak? Meddig tart még ez az igazságtalanság, ami ebben a világban folyik? Mire vár még az Isten ránk mellesleg? De sokszor ez a kérdés megfogalmazódik bennünk, amikor látunk egy tragédiát. Meg kell értenünk Isten tervét ahhoz, hogy ne legyünk összezavarodva, amikor látjuk, hogy ezek a dolgok történnek a világban. Meg kell értenünk, hogy mik Isten szándékai, hogy azonosulni tudjunk vele, és hogy nehogy lemaradjunk. Mikor a kisfiam valamit szeretne, és valami butaságot csinál, nagyon sokszor az a következmény, hogy lemarad arról a jó dologról, amit szeretett volna. Mert nem figyelt oda, mert nem törekedett arra, hogy ő azonosuljon a szüleinek a szándékaival, hogy azonosuljon azzal a gondolkodásmóddal, vagy viselkedéssel, ami elvárható lenne tőle, vagy amit mi szeretnénk, hogy úgy tegyen, mert az a jó. És mi is sokat hallunk erről, meg ma is erről fogunk tanulmányozni részben, hogy mi az Istennek a terve, hogy ő mit készített el az őt szeretőknek. Csak nehogy lemaradjunk róla. Szoktuk ezt így mondani, hogy hát, hogyha majd ott leszünk, majd ott leszünk a mennyben, vagy majd ott leszünk az új földön. Ott leszünk? Én ott leszek? Te ott leszel? Meg kell értenünk az Isten tervét. Szeretnék megosztani veletek egy személyes tapasztalatot, ami most nagyon friss számomra. Körülbelül egy hónappal ezelőtt becsöngettek hozzám két ember, Jehova tanúi voltak, és nagyon jó beszélgetéseink voltak, így pár hétig. De bizonyos kérdésekben nagyon élesen kirajzolódtak különbségek. Ők úgy gondolják, hogy az Istennek az most az akarata és az most a terve, hogy prédikáljuk, hogy jön a királyság, prédikáljuk a királyság üzenetét, minden emberhez oda tegyük az őrtorony füzetet, és mindenki Jehova tanúja legyen, és mindenki menjen prédikálni. Ez az Isten terve. Tudjátok, elgondolkodtam rajta, hogy adventistákként sokszor mi is hasonlóan gondolkodunk. Tartsunk előadássorozatokat, menjünk evangelizálni, nyomuljunk könyvekkel, füzetekkel, egészségügyi programokkal. Tényleg ez az Isten akarata? Ez az Isten terve? Miért van az, hogy eljön egy nagy evangelizátor ide vagy bármelyik másik országba, és százak eljönnek az evangelizációra? Megtérnek 20-an vagy 30-an, megkeresztelkednek. és aztán nem járnak többet a gyülekezetbe. Volt ennek értelme? Ez az Isten útja? Ez az Isten akarata? Vagy egyszerűen csak, hát ilyen elvetemültek az emberek? Volt még egy dolog így a beszélgetéseimben, ahogy ezekkel a Jehova tanúival beszélgettem. Egy kérdésem úgy nagyon élesen kivilágosodott előttem is, és valamit megértettem általa. Van a mi hitünkben, amit az előttünk járó advent úttörők megértettek, egy olyan pont, ami botránykő az egész kereszténységben, még az adventizmusban is, mert nem veszik komolyan, de egy olyan tanítás, ami egyedi, különleges, és az Istennek a jelenlegi tervével nagyon szorosan összekapcsolódik. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi ez? Mi ez a különös tanítás? Most sok mindent mondhatnátok. A proféciákat a Jehova tanú is magyarázzák. Ebben annyira nincs különbség. Köszönöm szépen. A szentély tana. Tudjátok, miről szól a szentély tana? Mi a lényege? Összetudná nekem valaki foglalni egy mondatban, hogy mi a szentély tanának a lényege? De nagyon jól rátapintottál. Ez az igazság, a szentély tana. De mi ennek a lényege?
Az emberiség megmentése.
Hogy?
Emberiség megmentése.
Hát mindenki az emberiség megmentéséről beszél, de hogyan?
Krisztus áldozat.
Hogy
arról is beszélnek.
Helyreállítsa a kapcsolatot Isten és ember között.
Még erről is beszél mindenki. Van egy kulcs dolog. Ez már közelít. Hogy de mi az a kulcs dolog? Na, segítek nektek. Mikor, hogy?
Krisztus jelenléte.
Arról is beszélnek az emberek. Van egy pont, ami annyira radikális ebben a tanításban. Hogy? Na, ez már, amit mondasz, Oszkár, ez már nagyon közel van, a bűn eltörlés, ezt mondta. És hadd mondjam el nektek, amikor beszélgettem ezekkel a Jehova tanúival, nagyon-nagyon érdekes dolgot mondtak. Azt mondták, hogy hát, hogy nekünk most ugye ez a dolgunk, hogy hirdessük a királyság üzenetét is, hogy embereket térítsünk, és amikor arról kérdeztem, hogy na de mi van a bűnökkel? Erre azt mondták, kerekperec megmondták, hogy mi most tökéletlenek vagyunk, és nem lehet bűn nélkül élni. Hanem majd az 1000 éves királyságban, majd ott sokat fogunk tanulni Istenről, és majd valahogy tökéletessé válunk úgy az 1000 év alatt. Tudjátok ez mi, testvérek? Ez evolúció. Különben ők az evolúcióban hisznek. Ezt is így tudtam meg. Nem hisznek a hatnapos teremtésben. És ez tükröződik ebben a tanításban is. Testvérek, teremtő Istenünk van? Olyan, aki újjá tud teremteni embereket egészen? Vagy majd valahogy szépen lassan úgy elvickélünk, aztán valahogy nem tudjuk, eleget tanulunk majd, eleget járunk ilyen összejövetelekre, és majd valami történik valamikor, valahogy.
Már elég rég ezt csináljuk,
és hogy?
Már elég rég ezt csináljuk, mi is a
történik. Igen. Hát nem őrültség ez. Ugyanazt és ugyanazt csinálni, és más eredményt várni. Jehova tanúi kimondják, tökéletlenek vagyunk, azok is maradunk. És nagyon sok keresztény egyház, meg keresztény ember így gondolkodik, mert abból indul ki, hogy hát a tapasztalat azt mutatja, hogy hát tökéletlenek vagyunk. Hát ez van. Ki kell ezzel békülni. De tudjátok, a szentélytana, amit az úttörőink, ami az úttörőinknek ki lett nyilatkoztatva, erről beszél Jelenések 10. fejezete. Majd oda is fogunk lapozni. Ez egy radikális tanítás. Ez arról szól, hogy emberek itt, ezen a földön, ebben a bűnös testben, amiben mi is vagyunk, megtisztulnak minden bűntől, hogy Oszkár mondta, a bűn eltörlés lesz. Nem olyan bűn eltörlés, hogy bocsánatot kérek, és az Isten megbocsát, és akkor már nem haragszik rám többet. Nem ez a bűn eltörlés. Ez megbocsátás. Ezt mindenki tanítja. Az a bűn eltörlés, amikor nem vétkezem többet. Amikor a bűn az már a múlté. Minden bűn. Minden önzés. Itt, ebben a földi életben. És azt szeretném most veled nektek megmutatni, hogy ez Jelenések könyvének a programja, amit feltár előttünk. Van egy ige Timóteushoz írt levél első fejezetében. Bocsánat, Timóteushoz írt első levél 3. fejezetében, 16. vers. Keressük ki. 1 Timóteus 3.16. Ezt mondja. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. És egy másik igét szeretnék még elolvasni, mielőtt ehhez visszatérnék. Jelenések 10. fejezetéből a 7. verset. Jelenések 10.7. Ezt mondja. Hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Az Istennek titka elvégeztetik. Van az Istennek egy titka, egy olyan terve, ami az emberiség előtt rejtve van. Az egész világegyetem előtt rejtve van. És ki kell ennek bontakoznia. Az Isten beszeretne bennünket avatni ebbe a tervbe. Az Isten azt szeretné, hogy mi megértsük ezt a titkot. Azonosuljunk vele, és el tudja bennünk végezni. Amit Timóteus levélből felolvastam, ez az ige. Ez a kegyesség titka, ez az Istennek a titka. Ez Jézus Krisztus életében beteljesedett. Azt olvassuk, hogy Isten megjelent testben. Az Isten Jézus Krisztusban megjelent az embernek. Ugye ezt mondta Jézus, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ha Jézus cselekedeteit megnézed, akkor azt látod, hogy hogyan tette volna Isten azokat a dolgokat, amikor a földön járt. Ha megnézed, hogy Jézus hogyan viszonyult az emberekhez, azt látod, hogy hogyan viszonyul Isten az emberekhez. Isten megjelent testben. Megigazítatott lélekben. Jézus Krisztus igazolva volt a lélek által, az Isten bizonyságot tett mellette, hogy igaz az élete, hogy az ő életében nincsen bűn. Tehát az Isten bizonyságot tett róla. Megláttatott az angyaloktól. Az egész mennyei világ előtt nyilvánvalóvá vált, hogy bűnös testben, amilyenben Jézus eljött, lehet igaz életet élni. Létrehozott egy bűntelen emberiséget Jézus. Azt mondja, hogy megláttatott az angyaloktól, és hirdettetett a pogányok között. Hogy ezt az életet, ezt az új életet, amit Jézus Krisztus létrehozott, ezt az emberek is látták. Ez mindenki számára nyilvánvaló volt. Azért is ölték meg. Mert gyűlölték a világosságot. Nem bírták elviselni azt, hogy megfeddi a bűneiket ez a szent és igaz emberi élet. Hittek benne a világon. Ez hiteles. Hitelesen bemutatta az emberek számára Isten életét. Vonzó volt az emberek számára. És felvitetett dicsőségbe. Isten megdicsőítette őt, miután átment a szenvedéseken, a Golgota szenvedésein. Megdicsőítette őt az Isten. De azt mondja, hogy van ebből a titokból egy rész, ami nem végeztetett el a kereszten. Ez a hetedik angyal szavának napjaiban végeztetik el. És tudjátok, hogy mi ez a titoknak ez a része? Kire vonatkozik a titoknak ez a része? Ránk. Azokra az emberekre vonatkozik, akik megértik az Isten tervét, és megtartják a könyv prófétálásának beszédeit. Mi ez a titok ránk nézve? Isten megjelent testben. Ez az, amiről beszél Kolossi levélben Pál apostol. Hogy Jézus Krisztus ti bennetek lakozik. Ez a kegyesség titka, hogy Krisztus ti bennetek. A dicsőségnek a reménysége. Ez az első lépés. De látjátok, hogy ettől még többet mond. Nem merül itt ki a kegyesség titka, hogy Krisztus ti bennetek lakik. Azt mondja utána, hogy megigazítatott lélekben. Az Isten igazzá tesz az ő lelke által. Az Isten megtisztít a bűneitől, mindentől. Jézus Krisztusban volt bűn? Nem volt benne bűn. Hogyha lett volna egyetlen bűn is benne, akkor nem mondhatná az írás, hogy megigazítatott lélekben. Itt is a bűntelenségről beszél. Megláttatott angyaloktól, hirdettetett a pogányok között. Hiteles tanú. Menj és föld előtt. Ez az Isten terve velünk. Hittek benne a világon. Miért van az, hogy most elmegyünk és beszélünk az embereknek Istenről vagy Jézusról, és legyintenek? Jó van, hagyja, mert hallottam. Nem hiteles. Hittek benne a világon. Ez olyan bizonyságtétel, amit az emberek nem tudnak elhessegetni, hogy ugyan már, menjen már. Más is ugyanezt mondja. Nem. Nem ugyanezt mondja. Nem ugyanaz az a bizonyíték mellette. Igaz emberi életek. Olyan életek, ami Jézus Krisztus tükrözi vissza. Ahol Isten valóságosan ott él annak az embernek az életében. És felvitetett dicsőségbe. Ez a kegyesség titkának a megkoronázása, a megdicsőlés. Nem mindenki fog meghalni ezen a földön. Lesznek olyan emberek, akiknek nem kell megízlelniük a testi halált. Mert Jézus elváltoztatja az ő testüket, dicsőséges testé, és magához veszi őket. Ez az Isten terve. Hogy fog ez megvalósulni? Jelenések könyvében, hogyha tovább lapozunk, 13. fejezetben Ezt most nem fogjuk áttanulmányozni, csak röviden elmondom. 13. fejezet arról szól, hogy ez a világ milyen nyomorúságba fog kerülni hamarosan. Már készülnek ennek a válságnak, ennek a hatalmas nagy világválságnak az eseményi és a szereplői. És az embereket mindenféle módon egy csoportba akarják tömöríteni. Sátán maga az, aki ezt irányítja, ezt a hadműveletet. Mert egy háborúban vagyunk Krisztus és Sátán között. És ebben a háborúban Sátán nagyon is aktívan cselekszik. És ez a 13. fejezet erről szól, Sátán hadműveleteiről. És az egész emberiséget maga mögé fogja állítani. A nagy részüket becsapja, jelek, csodák által. Azt írja az ige, hogy még tüzet is hoz el az égből. Elhiteti a föld lakosait. És akik nem hiszik el, akik nem dőlnek be a csalásoknak, azokat kényszeríteni fogja. Ellehetetleníti őket. Gazdaságilag. Nem lehet adni, nem lehet venni. Nem juthatsz élelmiszerhez. Ha nem tudsz enni, akkor egyetlen alternatíva van. Meghalsz. Vagy behudolsz. És minden módon Sátán kényszeríteni fogja az embereket, hogy őt imádják. Ez egy burkolt dolog lesz. Nyilván az embereket elhiteti valamivel. Nem egy nyílt dolog, hogy na hát akkor most imádjuk Sátánt. De az emberiség többsége ezt. Ennek nem fog tudni ellenállni. És beszél a 13. fejezet egy képről. A fenevad képéről. Egy szoborról. És van egy történet Dániel könyve a 3. fejezetében, ami ugyanezt a válságot vetíti előre. Nem tudom, emlékeztek erre a történetre Dániel 3. fejezetében. Nabukodonozor, babilóniai király, felállítatott egy hatalmas nagy aranyszobrot Dura mezején, és azt a parancsot adta, hogy gyűjtsenek oda minden népet, minden nép képviselőjét, és amikor megszólalnak a hangszerek, akkor minden ember boruljon le és imádja ezt a szobrot, ezt a képet. És mindenki leborult. 3 ember kivételével. Tudjátok, ki volt ez a 3 ember? Sidrák, Misák és Abednégó. Dánielnek a barátai. Zsidó ifjak. És tudjátok, hogy ők mit csináltak? Mikor mindenki leborult? Álltak. Álltak. És itt a 13. fejezetben, Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy minden ember imádja ezt a szobrot. Az eredetiben az szerepel, hogy leborul előtte. Ez a szó. Leborul előtte. Lesz, aki állni fog. Következő fejezet, 14. fejezetben. Így szól az első vers. És láttam, és íme egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Ez az a csoport, aki áll, aki nem borul le a szobor előtt, ők állnak a bárányjal együtt. Ez a bárány Jézus Krisztus. Olvassuk tovább, hogy mit ér róluk. És hallottam szúzatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallottam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak. És énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a 4 lelkes állat előtt, és a vének előtt, és senki sem tanulhatta meg azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéjül. és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek király széke előtt fedhetetlenek. Döbbenetesek ezek a sorok. Senkit ne tévesszen meg, ez nem a mennyben van. Ez itt ezen a földön van. Ezek az emberek itt ezen a földön valami rendkívüli tapasztalaton mennek át. Erről szól az az ének, amiről olvasunk a harmadik versben. Ez egy új ének, amit senki meg nem tanulhat. Ez egy olyan tapasztalat, ami senki más ember nem élt még át ezen a földön. Teljes bűneltörlés. Minden bűntől való teljes megszabadulás, megtisztulás. Hogy erről beszél, azt az ötödik vers mutatja meg. Azt mondja, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság. Tudjátok, hogy kiről mondja ezt az ige? Egyetlen személy van, akiről ezt mondja az ige. Hogy az ő szájában nem találtatott álnokság. Jézus. És Jakab levelében azt olvassuk a harmadik fejezet második versében, mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ezek az emberek tökéletesek. Nem vétkeznek. Az Isten király széke előtt fedhetetlenek. Nem az én király széke előtt. Az én király széke előtt mi nagyon könnyen felmentjük magunkat. De az Isten király széke előtt. Te hogyan méred az életedet? Kihez méred a te cselekedeteidet, a te gondolkodásodat, a te viszonyulásodat más emberekhez? Melyik király székhez méred magad? Azt olvassuk erről a csoportról, hogy egy név volt a homlokukon, illetve nem csak egy név, kettő név, sajnos a magyar fordításból ez nem jön ki. Azt olvassuk az első versben, hogy ez a 144 ezer, akiknek homlokán írva volt az ő és az ő atyának neve. Tehát a bárány neve és az ő atyának neve. Hogyha az Isten neve van felírva az ő homlokukra, akkor ez azt jelenti, hogy ha rájuk nézel, akkor azt fogod találni, ami rájuk van írva. Jézus pontosan ezt mondta. Aki engem látott, látta az atyát. Aki ezeket az embereket nézi, az látta az atyát és látta a fiút. Mert a cselekedeteik megegyeznek. Mert ugyanaz a szeretet lakik bennük, mint ami Jézus Krisztusban volt. Azt olvassuk, kétszer is megemlíti ezt az ige, hogy ezek az emberek áron vétettek meg. Ezt mondja egyszer a harmadik versben, és utána a negyedik versben is. Áron vétettek meg. Azt gondolhatnánk, hát akkor ez biztos, hogy nagyon különleges tapasztalat, hát valamit akkor az Isten csinált. Jehova tanúi például ezt mondják, hogy hát ez a mennyei osztály. Mi meg vagyunk a nagy sokasság, hát azért jó lesz nekünk itt a földi paradicsomban is, majd ők elmennek, uralkodnak a mennyben, ők ilyen különcök. Erről van itt szó. 1 Péter első fejezetében, 1 Péter első fejezetének 18.-19. versében azt mondja az ige: tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Ez az az ár, amit az Isten fizetett értünk. Jézus Krisztusnak az élete. Fizethet az Isten ennél nagyobb árat valakikért? Nem. Akkor miért mondja azt, hogy ezek áron vétettek meg? Miért hangsúlyozza ennyire? Ők talán többet kaptak? Vagy mást kaptak? Igen. Ugye szokták ezt mondani, hogy a hiba az önkészülékében van. A hiba a mi készülékünkben van. Bennünk van a hiba, hogy nem értékeljük eléggé azt az áldozatot. Hogyha megnézzük az újszövetségi áldozati rendszert, ott sok áldozat volt, de minden áldozat Jézus Krisztusra mutatott. Nincsen olyan, hogy valakiért Pál halt volna meg, valakiért meg Péter, valakiért meg Apollós. Mindnyájunkért Jézus Krisztus halt meg. Egyszer. És azt olvassuk Zsidókhoz írt levélben, hogy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Egy áldozat örökké tökéletessé tett. Nincs két áldozat, nincs két kifizetés. Ez az egy áldozat, ez örökké elég minden ember számára, hogy eljusson a tökéletességre. Az, hogy valakik, a legtöbb ember tudnélik, nem jutnak el erre, az nem az áldozat értéke miatt van. Nem azért, mert az Úr nem akarná ezt értünk is megtenni, itt, akik a teremben ültök. Megértjük? Megtartjuk a prófétálásnak beszédét? Látjuk, hogy itt Isten hozzánk szól? Majd a 144 ezer, igen, hát majd jó lenne ott lenni közöttük. Az Isten nem kivételezik senkivel. Te is ott lehetsz. Az Isten nem személyválogató. Nem olvastam fel, pont az előtte való ige verse, 17. vers 1 Péter 1-ben mondja, hogy az Isten nem személyválogató. Nem úgy vagy, hogy valakinek többet ad, valakinek meg kevesebbet. Mit gondoltok, miért hívja az ige János apostolt szeretett tanítványnak? Talán Jézus őt jobban szerette? János is jobban szerette Jézust valószínűleg, de inkább ő úgy érezte, hogy őt jobban szereti Jézus. Mert többet, jobban értékelte azt a szeretetet, ami rá áradt. Fogékonyabb volt arra. Jobban összhangba került Jézus szívével, az ő szándékaival. Azt olvassuk, hogy ez a 144 ezer, ez a báránynak, Istennek és a báránynak zsengéje. A zsenge az azt jelenti, hogy az első aratás. És az Isten ezzel azt mutatja, hogy mindenki számára elérhető lenne, ugyanaz, mint amit a 144 ezer megtapasztal. Minden ember számára nyitott ez az út. Ők csak az elsők ebben. De ez mindenkinek fel van kínálva ez a tapasztalat. Neked is. Hogyan lehet ide eljutni? Hogyan lehet megtapasztalni ezt a rendkívüli bűn eltörlés, az Istennel való olyan szoros közösséget, ami példátlan az eddigi történelemben, még a keresztény történelemben is. Szeretném, hogyha elolvasnánk két fejezetet Jelenések könyvéből. 21. fejezet 9. versétől 22. fejezet 5. verséig. Nagyon szívmelengetőek ezek az igék, mert arról szólnak, hogy az Isten mit készített el az őt szeretőknek. De majd látni fogjuk, hogy sokkal több minden van ezekben az igékben. Azt mondja a Jelenések könyve 21. fejezetének az 9. versétől. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt pohár volt, és szólt nekem mondván, gyer, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit, és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel 12 000 futamnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmérte annak kőfalát 144 sínnyire, embermértékével, azaz angyaléval. És kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik szárdiusz, a hetedik kriszolitusz, 8. berillusz, a 9. topáz, 10. kriszopráz, a 11. jácint, a 12. ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngy volt. És a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányi. És megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek is a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Hát még pusztán olvasni is. Vágyakozással tölti el az ember szívét, hogy jó lenne ott lenni. De hadd mondjak nektek valamit erről a szakaszról, amit nem olyan régen fedeztem fel, hogy ez nem csak a mennyei örökségről szól. Ennek a szakasznak kettős jelentése van. Mit gondoltok, mennyi mindent mutathatott volna meg Isten Jánosnak a mennyről? Megmutathatta volna a házakat, nem? Vagy a gyümölcsös kertet? Vagy, nem tudom, az angyalok rendjeit? Miért pont ezeket mutatta meg? Tudjátok, elgondolkodtam rajta, hogy amikor az Isten valamit cselekszik, akkor annak mindig lelki tanulsága van. Amikor az Isten kihozta a zsidókat Egyiptomból, szétválasztotta előttük a Vörös-tengert. Ez egy szó szerinti valóságos esemény volt. És ennyi? Ennyi? Ennyi, amit megérthetünk belőle? Mit jelent még ez? Erről sokat beszél az ige, azért merem ezt kérdezni. Hogy az Egyiptomból való szabadulás az a bűnből való szabadulásnak az előképe. Pál apostol beszél a korintusi levélben arról, hogy amikor a vörös tengeren átmentek, akkor megkeresztelkedtek, az a keresztségnek az előképe. Amit Isten cselekszik, annak mélységes lelki jelentései vannak. Amikor az Isten felállította a szentély szolgálatot, megépítette a sátrat, elrendelte a szolgálatokat, az áldozatokat, annak csak ott volt jelentősége, hogy az emberek el tudják rendezni az ügyes-bajos bűneiket, dolgaikat? Persze, hogy nem. Valamire előre mutatott. Amikor az Isten valamit tesz, akkor tanít. Amikor az Isten megteremtette a magokat, tanításokat helyezett el benne. Jézusnak legalább nem is tudom hány példázata van a magokról, a növekedésről, a növényekről, a földbe esett gabonamag, a magvető példázata, az Isten országa hogyan növekszik, a mustármag. Amikor az Isten teremt, amikor az Isten létrehozza, amit akkor lelki tanításokat helyez el benne. A mennyi Jeruzsálem a megváltás művének örök emlékműve. Nagyon érdekes ez a kifejezés, ahogyan nevezi. Nem tudom, felfigyeltetek-e rá. 9. és 10. versben azt mondja, hogy gyere is, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És amikor Krisztus mennyasszonyáról van szó, akkor mire gondolunk először?
Az a gyermekeire.
Az egyházra, igaz? Az Isten gyermekeire. És amikor azt mondja, megmutatom neked a mennyasszonyt, akkor utána elviszi őt egy helyre, és azt mondja, hogy is megmutatta nekem a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet. Most akkor képzavar van, segítsetek. Most akkor az egyház a bárány felesége, vagy az új Jeruzsálem a bárány felesége? Hát a válasz az, hogy a kettő ugyanaz. Így már értjük. Így már értjük, hogy nem csak a mennyi Jeruzsálemről beszél, az egyházról beszél. Ezek a szavak, ezek az Isten egyházáról beszélnek. Ahogyan felkészül, mint a vőlegény számára felékesített mennyasszony. Ki az, aki még nem volt esküvő közületek? Mindenki volt nagyszerű. Szép szokott lenni a mennyasszony? Nem ilyen szakadt farmerban szokott megjelenni, igaz? Itt az Isten számára elkészített mennyasszonyról van szó. A 144 ezerről. Hogyan lehet az Isten tervébe beilleszkedni? Nézzük meg, mit mond erről. Mit tudunk megérteni? Mert itt Isten beavat bennünket az ő titkaiba. Ezzel kezdi. 11. vers. Benne volt az Isten dicsősége. Emlékszünk a kegyesség titkára? Isten megjelent testben. Benne van az Isten jelenléte. Az ő dicsősége betölti az egyházat. Betölti az egyes embert. Azt mondja róluk, hogy hasonló a legdrágább kőhöz, úgy, mint a kristály tiszta jáspiskőhöz. Nem tudom, láttatok-e már jáspiskövet? Én még élőben sajnos nem láttam. De ez egy kristályszerű kő, ez egy áttetsző kő. Fehér színű, tehát világos, nem egy sötét kő. Át lehet rajta látni. A te életed milyen? Vannak sötét dolgok benne? Vannak olyan dolgok, amikről inkább nem beszélnél másoknak? Amit rejtegetnél? Lehet, hogy Isten elől is rejtegeted még. És ez újra előjön, nézzük csak meg a kőfalat. Azt mondja a 18. versben, és kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. Tehát ez a város és a kőfaj, mind a kettő az egyháznak a jelképe, külön-külön is. Tiszta üveghez hasonló. Hát az üveg az milyen? Átlátszó. És azt mondja, hogy tiszta. Nem ilyen durva, vagy bordázott, vagy pöttyözött. Tiszta üveg. Ebben nincsen semmilyen kosz. Nincsen semmilyen szennyeződés benne. Milyen a te életed? Átlátszó? Átvilágította Isten a te életedet? Szeretnék egy igét felolvasni. János evangélium 3. fejezetében, visszatérünk ide Jelenések könyvére csak. János 3. fejezetében azt mondja Jézus a 20. és 21. versben. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Milyenek a te cselekedeteid? Félsz a világosságtól? Van olyan dolog, amit rejtegetsz Isten elől, vagy? Van olyan dolog, amit nem mondanál el mondjuk a házastársadnak, vagy a szüleidnek, vagy a gyerekeidnek, mert szégyelled? Kristálytiszta, üveghez hasonló, olyan, mint a jáspis. Jöjj a világosságra. Engedd, hogy az Isten megtisztítson a bűneidből. Ne rejtegesd. Mert akkor a sötétségben maradsz. Mert az Isten világosság. És aki az igazságot cselekszi, az a világosságra megy. Visszatérve Jelenések 21-hez. Azt olvassuk erről a kőfalról, hogy 12 alapja volt, 12 drága kőből. És ha megnézzük ezeket a drága köveket, most az idő szűke miatt nem fogunk odalapozni, de hogyha összehasonlítjuk ezeket a drága köveket azokkal, amiről 2 Mózes 18, 17-től 21 vers beszél, amikor a főpap ruháján a hósent mutatja be. Ez a hósen, ez egy táblácska volt, amit a főpap az ő mellén hordozott. És 12 drága kő volt belefoglalva. És nem teljes az egyezés a két lista között, mert a fordítás, ugye az eredeti az héberből lett fordítva a hósenről, és az pedig görögből lett. De hogyha összehasonlítjuk, akkor a kövek színe az megegyezik, és sok kő egyezik. És voltak, akik ezt már megtették előttünk, és lehet párhuzamot vonni a kettő között. Tudjátok, hogy mit jelképezett a húsanen, az a 12 kő? Izrael 12 törzsét. Ez a 12 kő az Izrael 12 törzse. Ez a 12 alap, ez az Isten népének a jelképe. A lelki Izraelnek a jelképe. Az Isten úgy tekint ránk, mint drága kövekre. Az Isten nem úgy tekint ránk, hogy koszosak és piszkosak lennénk. Úgy tekint ránk, mint drága kövekre. Mi értékesek vagyunk az ő szemében. Mert ő azt látja bennünk, amivé ő tehet bennünket. Te is értékes vagy az ő szemében. Fontos vagy neki. Azt mondja, hogy ez a 12 alap, erre rá voltak írva, 14. versben mondja, a 12, a bárány 12 apostolának nevei. Az Isten egyházának alapja az apostolok tanításai. Jézus Krisztus tanításai, mint az apostolaink keresztül közölt velünk. Azt mondja Efézus 2-ben, hogy a 20. versben, hogy a szegletkő Krisztus, és ti a próféták és apostoloknak az alapzatára lettetek felépítve. Hogyha mi hiszünk az Isten kijelentéseinek, hogyha szerintünk ez nem csak egy mesekönyv, hanem olyas valamiben hihetünk, amiben belekapaszkodhat a hitünk, ami az életünknél is fontosabb, mert Isten szava, akkor rá tudunk épülni Jézus Krisztusra. És azt mondja, hogy épüljetek, mint kövek, épületté. Rakják a falat sorba, egyik sort a másik után. Tudjátok, milyen magas ez a fal? Benne van az igében. A fal, 17. vers. És megmérte annak kőfalát 144 sinnyire. A 144 ezer, ennek az épületnek a teteje. Ők elérték azt a teljességet, de ugyanaz az egyház. Nem más csoport. Ők ugyanarra az alapra építettek, mint az összes többi. Ember mértékével, azaz angyaléval. Egy nagyon érdekes gondolat. Az ember mértéke ugyanaz, mint az angyalé. Szerintetek az emberek számára ugyanaz az értékrend, mint az Isten angyalai számára? Mi az angyaloknak a mértéke, az ő értékrendjük? Isten törvénye. Ők minden egyes gondolatukkal azon vannak, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen? Hogyan kedveskedhették neked? Hogyan tudnék szolgálni? Ezt mondja az ige, hogy szolgáló lelkek. Így nevezi az angyalokat, szolgáló lelkek. Az ő akaratának teljesítői. De azt mondja, hogy ember mértékével, azaz angyaléval. Ha ez a te mértéked, hogyan tudnék szolgálni? Hogyan tudnám az Isten akaratát teljesíteni? Hogyan tudnék neki kedves lenni? Akkor eljuthatsz oda, a tetejére. Annak a falnak a tetejére. Ott, ahol a 144 ezer van. Így folytatja. Hogy a város négyzetben feküdt, négy szögben fekszik, 16. vers. Hossza annyi, mint a szélessége. A szélessége, hosszúsága, magassága egyenlő. Az Isten egyházában nincsenek különbségek, nincsenek egyenetlenségek, viszálykodások, ki a nagyobb, arányos. Irigység, versengés. Ezeknek nincsen helye az Isten egyházában. Nincsen helye a te életedben sem, hogyha hozzá akarsz tartozni. Azt írja, 21. versben, a 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt. Mit tanulhatunk ebből? Beszél Jézus gyöngyről, gyöngyökről. Egy gyöngyről. Keressük meg. Máté 13. fejezetében, 46. 47. vers. Máté 13, 46. 47. vers. Itt ebben a fejezetben az Isten országának példázatairól olvashatunk, és ez a példázat is Isten országáról szól. Azt mondja, 45-től. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, és aki rátalálván egy drága gyöngyre elment, és mindenét eladva, amilyen volt, megvette azt. Igen, tehát 45-46. Az Isten országa hasonlatos a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. És talál egy nagy értékű gyöngyöt, és minden mást, amilyen van, eladja, és azt az egy drága gyöngyöt megveszi. Mit gondoltok, ki ez a kereskedő? Jézus, igen. Mi az, amit ő eladott? Mi volt ez a drága gyöngy, amit megtalált? Az ő életét adta, mindent adott, mindent odaadott. És mi az a drága gyöngy, amit megtalált?
Akár én is lehet.
Hát én! Engem talált meg. Én vagyok neki az a drága gyöngy. Te vagy neki az a drága gyöngy. Ő mindenét odaadta, érted? Egyért. Nem azt mondja, hogy sok gyöngyöt talált, egyet talált. Téged talált meg. És mindenét odaadta, érted? De van egy másik értelme is ennek, ennek a példázatnak. Én is lehetek ez a kereskedő, és az igaz gyöngy pedig Jézus. Mert Jézus mindenkinek felkínálja az üdvösséget, és mégsem a kell mindenkinek. Valaki azt mondja, hogy köszönöm, nem, nem kérem. És Lukács evangélium a 14. fejezetében beszél erről Jézus, hogy nekünk mit kell odaadnunk. Lukács 14-ben 26-tól 33-ig erről beszél, csak a 33. verset olvasom fel. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Ez nagyon nagy mérce. Nem azért, mert Jézus kitiltana téged. Nem tudod őt követni. Amíg más dolgokhoz ragaszkodsz, amíg neked megvannak a saját prioritásaid az életben, amíg neked megvan, hogy hát én hozzá így viszonyulok, vagy vele nem lehet együtt élni, vagy én ehhez a munkához ragaszkodom, mert nekem ez fontos, vagy mert ez jó pénzt hoz a konyhára. De Istennek más terve lenne az életed. De ő mást akar neked adni. Amíg tehetsz, ragaszkodsz, amíg nem mondasz le mindenről az életedben, nem helyezed Isten irányítása alá a teljes életedet, nem lehetsz az ő tanítványa. Ha nem adsz el mindenedet, hogy megvedd azt az egy igaz gyöngyöt, nem mehetsz be annak a városnak a kapuján. Mert oda abba a városba a gyöngykapun vezet az út. Azon az egy gyöngyből készült kapun. Jézus Krisztuson. Ő kijött ezen a kapun, és mindent letett, érted? De ahhoz, hogy te bemehess, neked is mindent le kell tenned, érte? Mennyit ér az üdvösség a te szemedben? Mennyit ér Jézus Krisztus a te szemedben? Látsz más igaz gyöngyöket is rajta kívül? Amihez még ragaszkodsz? Vagy ő az egyetlen, amiért kész vagy mindenedet eladni? Mindenről lemondani? Azt olvassuk erről az Új Jeruzsálemről, hogy nincs templom benne. Érdekes. De még sincs templom nélkül, mert azt mondja, hogy az Isten a temploma és a bárány. A legtöbb vallásban az emberek úgy gondolják, hogy eljárnak a gyülekezetbe, teljesítik a előírásokat, és majd a prédikátorok majd megmondják, hogy mit kell csinálni. Ez az ószövetségi rendszer. Az ószövetségi rendszerben volt az, hogy voltak a papok, meg a léviták, meg volt a többi ember. Papok szolgáltak a templomban, többiek meg csak úgy valahol távolról nézték a sátruknak a bejáratából, hogy mit csinálnak vajon ott. De nem így az új szövetségben. Az új szövetség azt mondja, hogy mindnyájan megismernek engem, és én Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja ki az ő fele barátját, hogy gyertek, ismerjétek meg az Istent, mert mindnyájan megismernek engem. Te ismered Istent? Van vele személyes kapcsolatod? Vagy még mindig emberi közben járókra támaszkodsz? Azt mondja, hogy ennek a városnak nincs szüksége napra, meg holdra, meg szövétnekre, természetes világosságra, mert az Isten világosította meg. Neked vannak még ötletszikráid, hogy ezt hogy kéne megoldani, meg azt hogy kéne megoldani? Vagy teljesen az Isten világosságában jársz? Mindenedről lemondtál, minden gondolatodról, minden ötletedről, és csak az Isten kijelentésének világosságában jársz. Azt mondja a következő részben, 24. vers. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyi az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. Ésaiás könyvében olvasunk egy gondolatot erről, most ezt nem keresem ki. Azt mondja, hogy az Isten előtt porba hajtatik a közembernek, meg a főembernek a dicsősége. Amikor egy király elhozza az ajándékát egy városba, hogy hódoljon, visszaviszi magával az ajándékot? Nem. Leteszi a király lába elé, és ott hagyja. Igaz? Hát milyen ajándékot hozhatunk mi Istennek? Mi az, amit mi nekünk le kell tennünk az ő lába elé, és ott hagyni? Ami a mi dicsőségünk. Az én. Az énünk. A mi igazságaink. az én igazságom. Azt mondja, hogy amikor bemész abba a városba, akkor elviszed magaddal a dicsőségedet, és ott hagyod. Elviszed magaddal az énedet, és leteszed a kapunál. Nem viszed be. Ezt mondja 27. vers. Nem megy be abba semmi tisztátalan. A tisztátalan dolgok kimaradnak. Sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Azt olvassuk ezekről a kapukról, hogy minden egyes kapunál ott van egy-egy angyal. 12 angyal a 12 kapunál. Te befogadnál egy hajléktalant a házadba? Piszkosan, koszosan. Úgyhogy még mondjuk ráadásul drogozik is, meg bűzlik az alkoholtól, nem tudom, fokozzam még. És úgy, hogy azt mondja, hogy hát én jól vagyok így, ahogy vagyok. Befogadnád őt? Én nem. Nem, mert az Isten, mert megbocsátás nincsen addig, amíg nincsen bűnbánat. Az Isten sem bocsát meg, hogyha nem kérsz bocsánatot. Hogyha te szívedben nincsen megbánás, hogyha nem akarsz megtérni, megváltoztatni a te útjaidat, akkor nincs bocsánat. Az Isten attól szeret és munkálkodik érted, de nincs összhang. Nincs együtt lakás. Az Isten nem teheti meg ezt a többi teremtett világgal, hogy olyanokat hozzon be abba az országba, abba a tökéletes mennyi harmóniába, akik továbbra is a bűneikben akarnak élni. Akiknek jó úgy, abban a koszos, mocskos, lezüllött életben, már az Isten országához képest. Ezek az angyalok, ezek szavatolják azt, hogy az Isten igazságosan jár el. Ez az első rész, ez az első szakasz, ez arról beszélt, hogy milyen az Isten országa kívülről. Ugye láttuk a kőfalat, a várost kívülről, láttuk a gyöngykapukat. És ez azt mutatja meg, hogy milyennek látja a világegyetem, hogyan néz ki, milyen a természete a dolgoknak. Milyen a természete az Isten országának, amikor elkészül. És hogy hogyan lehet ebbe bejutni. És a következő részben pedig belülről mutatja meg, az belül, a trón közepétől, kifelé folyik az a víz. Életnek fáj. Tehát belülről megmutatja, hogy hogyan tud ez kibontakozni időben. Ez a látomás, ezt megtaláljuk Ezékiel próféta könyvében, a 47. fejezetben. Erről már egy korábbi alkalommal beszéltem, és keressétek meg, megtaláljátok ezt a korábbi előadások között, érdemes meghallgatni. És ez a folyó, ez egy tapasztalatról beszél. Nézzétek meg, mit mond. Csak néhány igét szeretnénk mégis felidézni, hogy előttünk legyen. Azt olvassuk erről a folyóról, hogy ez az élet vizének tiszta folyója. És a 22. fejezet 17. versében pedig ezt mondja. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Érdekes. Mintha ez a felszólítás nem először hangozna el a Bibliában. Tudjátok, hogy hol szerepel még ez a felszólítás? És kinek a szájából hangzott el? Jézus. És mikor mondta ezt? Keressük ki. János evangélium 7. fejezetében, 39. vers. Még az előző versekkel együtt olvasom. Ez már csak a magyarázat. 37-től 39-ig. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltott, mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Látjuk, hogy erről van szó. Az élet vizének folyója, és aki szomjazik, az jöjjön és igyon. Ugyanez a felhívás. Ez a mennyi Jeruzsálemről szól? Megmondja a 39. vers, ezt pedig mondta a lélekről, amelyet venni fognak az ő benne hívők. Mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Ez a szent lélek keresztségének tapasztalatáról beszél. A szent lélekkel való beteljesedés tapasztalatáról. Arra, hogy az Isten az én szívembe költözik, bennem lakik, átformál. Nagyon érdekes, hogyha összevetjük ezt Ezékiel könyvével, Ezékiel 47. fejezetében valami mást is olvasunk erről a folyóról. Azt olvassuk, most nem fogom kikeresni, csak röviden. Azt olvassuk, hogy azt mondja Ezékielnek az angyal, hogy menj át a folyón. És amikor átmegy Ezékiel, akkor bokáig ér neki a víz. Aztán azt mondja neki az angyal, hogy most menjél, mérjél 500 singet, vagy mérjél egy távolságot, menjél folyás irányába, és megint menjél át a folyón. És úgy tesz, mér, átmegy, és akkor már térdig ér a víz. Utána megint mér, megint átmegy, és derékig ér a víz. Utána megint mér, megint átmegy, és ellepi a víz, már meg kell úszni a folyót. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez a tapasztalat, az Istennel való tapasztalat, ez időben előre halad. Az, hogy nekünk többet kell elnyernünk az Isten lelkéből, előre kell haladnunk az Istennel való kapcsolatunkban, előre kell haladnunk az ő királyságában, emlékszünk, hogy honnan folyik ki az a víz? Az ő királyi székéből. Ez az ő uralmából fakad. Ha te mélyebben akarsz gázolni az Isten lelkének folyójában, akkor jobban alá kell vetned magad az ő uralmának. Akkor az életed minden területét oda kell hajtanod az ő uralma alá, az ő király székének zsámolyához, ahonnan kifolyik ez a víz. Így tud kibontakozni az isteni hatalom az életünkben, amit késő esőként is ismerünk. Az életnek fája. Mi az életnek fája? Ezékiel könyvében úgy látta Ezékiel, hogy fák ligetei voltak, egész gyümölcsös kert volt az élet folyója mellett. Sok fával, sok gyümölccsel. Mik ezek a fák? Példabeszédek könyve rávilágít erre, hogy ezek igaz emberek. Olyan emberek, akikből élet árad, akiknek az élete Jézus Krisztus tükrözi. A gyümölcseik, a lélek gyümölcsei, a leveleik, amik a pogányok gyógyítására valók, azok a szavak, azok a megnyilvánulások, a cselekedetek, amikor te valamit teszel, vagy valakihez viszonyulsz, mi van a te szemeid előtt? Hogyan tudnék annak a másik embernek az örök érdekeit szolgálni? Vagy hogyan tudnám magamat szolgálni? Mi van a te szemeid előtt? Ha a másik ember rosszat tesz veled, és visszaszólsz neki, hát ha ő úgy, hát én is úgy, nem? Ezzel az örök érdekeit szolgálod? Krisztus így tenne a te helyedben? életnek fája. Miről szól a te életed? Jézus Krisztussal tesz bizonyságot az életed? Mert egyedül ő a lelkek orvosa. A te szavaid kevesek arra, hogy meggyógyítsák az emberek baját. Jézus Krisztus a nagy orvos. Testi, lelki, nyomorúságok, gyógyítója. Azt mondja az ige, hogy semmi elátkozott nem lesz többé. Ez a teljes bűn eltörlésről beszél. Mikor kiteljesedik ez a tapasztalat, akkor semmi elátkozott nem lesz többé, semmi tisztátalan, semmi bűnös, önző gondolat vagy cselekedet. Akkor az ő szolgái szolgálnak neki, nem a bűnnek, nem a bűnnek és Istennek, hanem csak Istennek. Nincs kettősség. És az ő neve homlokukon lesz. Nem ismerős ez a kifejezés? Mint az előbb olvastuk volna. A 144 ezerről mondja ezt. Hogy az ő neve homlokukon lesz. Ez az Isten terve, ez az Isten titka, amibe beavat bennünket. Nem lesz ott éjszaka. Nincs bűn, ugye erről beszéltünk, hogy nincs szükség szövétnekre, már nem kellenek az emberi gondolatok. Teljes Istenre való hagyatkozás. Ő irányítja az életemnek minden részletét, minden percét, minden döntését. Azt mondja, hogy az idő közel van. Ezt olvassuk 10. versben, 22. fejezet 10. versében. Azután mondta nekem, be ne pecsételd a könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. És azt mondja 11. versben, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Közel van az az idő, amikor már nem lehet többet dönteni. Most hangzik a kegyelem hívása. Most az Isten beavat az ő tervébe. Most kijelenti előtted az ő akaratát. Isten hív téged. Itt olvastuk a 17. versben. A lélek is, a mennyasszony mondja, jövel, gyere! Gyere is! Átformálom az életedet. Gyere is, csatlakozz ehhez a tervhez. Ne maradjál le róla. Az Isten nem akarja, hogy lemaradjál. Ő azt mondja, hogy gyere! És azt mondja, hogy aki hallja, az is azt mondja, hogy gyere! Ha te meghallod, ha te érted, és megtartod ezeket a beszédeket, akkor te is azt mondod, hogy gyere, igen, ezt akarom. Nem tudjuk kiérdemelni. Ingyen van. Azt mondja, hogy ez az élő víz ingyen van, de mégis mindenbe kerül. Ezt is megmutatja az Isten. Nem titkolja elő, semmit nem titkol el előled. Megmutatja az árát is. És azt mondja, hogy aki szomjúhozik, jöjjön el és igyon. Jézus Krisztus mondta ezeket a kijelentéseket. Aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, az megelégítetik. Szomjazod az igazságot? Vágysz arra, hogy nem a világban, nem hogy veled bánnak, hanem te. Te saját személyes életedben Jézus Krisztus igazságával éljél. az, ami úgy tudott a legutolsó bűnös után is lenyúlni, minthogyha a legkedvesebb gyermeke lenne. Vágyod ezt az igazságot? Vágyod? Szomjazod? Minden másnál fontosabb? Ha igen, akkor meg fogsz elégítetni. Akkor az Isten be fog tölteni téged. És megtapasztalod mindazt, amit ő elkészített neked. Ennek a hogyanját, hogy most konkrétan mi az, amit tehetünk, erről fogunk majd tanulni délután. Most kicsit arra tekintettünk előre, hogy mi az Istennek a terve, hol van az a mérce, az a magaslat, hova az Isten el akarja vinni az ő népét. És a következő alkalommal pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi most mit tehetünk ezért. Ahogyan az első alkalommal mondtam, hogy így érdemes olvasni, hogy tegyük fel a kérdést. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Vagy ahogy az apostolok, amikor prédikáltak pünköskor, és megkérdezték az emberek, hogy atyám, férfiak, mit cselekedjünk? Látjuk, hogy nem tartunk ott. Látjuk, hogy messze van az életünk ettől a mércétől. Mit cselekedjünk? Hogyan tudunk kapcsolódni az Istennek ehhez a tervéhez? Erről lesz szó legközelebb. Délután 3 órakor. Most pedig imádkozzunk.